Üdvözlök mindenkit, ez a fülkölhvg.hu közéleti podcastja. Mai vendégünk Reiner Roland, az Integrity Lab kutatásvezetője. Vele elsősorban Orbán Viktor negyedik ciklusáról, az előttünk álló 4 évről, vagy 12-ről, ugye 2030-ig határozta meg önmagát. Erről fogunk beszélgetni, és arról, hogy milyen kormány segíti majd az ő munkáját. Túl vagyunk a minisztéri meghallgatásokon. Mit látsz, Roland, mik lesznek ennek a ciklusnak a fő csapás irányai?
Üdvözlöm én is mindazokat, akik hallgatnak minket. Hát azt gondolom, hogy talán a miniszteri meghallgatások azok gyakorlatilag azt húzták alá, vagy azt erősítették meg, amit Orbán Viktor korábban kijelölt, illetve mondjuk Rogán Antaltól is lehetett hallani egy korábbi interjúban. Alapvetően a demográfia lesz az egyik prioritás, hát Magyarország megvédése, tehát láthatóan ez a téma ez nem fog eltűnni, sőt várhatóan erősödni fog, tehát láthatóan a miniszterelnök ezzel kapcsolatban egy ilyen globálisabb keretben gondolkodik, illetve a miniszteri struktúrát megnézve látszik azt, hogy mondjuk Pintér Sándor, akinek korábban úgy tűnt, hogy akár még vissza is vonulhat, ő nem csak benne maradt ebben a minisztérium struktúrában, hanem ugye kvázi az ilyen védelemért felelős miniszterelnök helyettes lesz, tehát ez egy megerősített pozíció. Úgyhogy nem ez a két legfontosabb dolog, illetve hát úgy látszik, hogy a gazdasággal kapcsolatban is vannak olyan típusú átalakítási gondolatok, amik, hogy mondjam, nagyívűek, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ugye azért az elmúlt 8 évben az Orbáni gazdaságpolitika az ugye a teljes foglalkoztatottság, egy nem kifejezetten a magas hozzáadott értékű, magas bérezésű munkaerőpiacot preferálta, hanem sokkal inkább az, hogy mindenkinek legyen valami munkája. Ehhez képest ugye most úgy tűnik, hogy az új parancs az a magas hozzáadott értékű innovációra építő ágazatoknak az előretolása lenne, ami ugye egy ambiciózus cél, érteni véljük azt, hogy ez valamennyire beleillik abba az irányba, amerre a világ megy, de hát azért 8 ilyen év után, hogy mondjam, viszonylag nehéz így egyesből négyesbe váltani, és akkor hirtelen innovációs központot létrehozni Magyarországon, de alapvetően amit így lehet látni, ezek azok a prioritások.
Illetve a honvédelmi tárca élére kineveznek egy honvédségből érkező katonát, egy gyakorló katonát, a vezérkar főnököt, Benkő Tibort. Erre a rendszerváltás óta nem volt példa. Keleti György is leszerelt, várt 2 évet, utána lépett be az MSZP-be, és csak úgy lett miniszter. Ez is egy olyan csapás irány, ami ennek a kabinetnek az egyik célja, hogy akkor láttuk, hogy egymást váltották a honvédelmi miniszterek. Ugye Hende Csabának azért kellett távoznia, mert Orbán Viktor szerint lassan épült a kerítés. Simicska Istvánról még nem tudjuk, hogy miért kellett távoznia, de azt tudjuk, hogy a miniszteri meghallgatásán Benkő Tibor az elmúlt 8 évet kőkeményen kritizálta abból a szempontból, hogy azt mondta, hogy az alapokról kell újjáépíteni a honvédséget. Ekkora veszély, vagy ekkora fenyegetés jelent bármi Magyarországra nézve, hogy menekülteket ugye hónapok óta nem láttunk ebben az országban, a kerítés áll, sőt, dupla falu kerítés áll, ott van a jogi határzár is. Miért kell egy katona, miért kell megduplázni a magyar honvédség költségvetését?
Azt gondolom, hogy egy kicsit érdemes szétszállozni ezt a történetet, mert több eleme is szerintem érdekes a mostani beszélgetés szempontjából. Az egyik az, hogy miért kell megduplázni, vagy miért kell drámaian megnövelni a költségvetést, mert hogy ebből a szempontból itt is van egyfajta hiány. Tehát, hogy ezt az ellenzéki politikusok az elmúlt években azért a maguk szerény eszközeivel szerintem próbálták felhívni erre a figyelmet, hogy a magyar honvédség egyáltalán nincs jó állapotban, akár hogyha így mondjuk NATO szempontokat nézünk, akár finanszírozás, akár készenlét, akár a belföldi esetén, tehát ugye voltak azok a hírek, amikor gyakorlatilag nem is tudom, végzős közeli tanulókat kellett gyakorlatilag kivezényelni, arra ugye már többször volt hír, hogy tartalékosokból sem áll jól a magyar hadsereg, tehát úgy tűnik, hogy itt azért van egy olyan hiátus, amit el lehetett eddig engedni, mert pontosan azért már nem volt olyan helyzet, nem volt veszélyhelyzet, hogy erre most hogy így nagyon reagálni kellett volna, de hát elképzelhető, hogy ezt most valamiért elkezdi prioritásként kezelni. Egyébként lehet ez egy kívülről jövő, akár egy NATO nyomás is, lehet benne egy olyan, hogy egyszerűen lehet, hogy elérte azt a kritikus szintet, amit mondjuk nem tudom, egy durva árvíz után is, vagy egy bármilyen katasztrófa helyzetben mondjuk adott esetben az állomány nem tudna jól működni. Tehát szerintem lehet számtalan ilyen oka, ami arról szól, ez is egy olyan terület, amiről adott esetben kevesebb szó esett, de valójában itt is vannak problémák. Azzal kapcsolatban, hogy egy gyakorlatilag aktív katona ül bele ebbe a székbe, én azt gondolom, hogy ez alapvetően arról szól, amiről az Orbán rendszernek a káderpolitikája szól, hogy gyakorlatilag nincsenek ilyen típusú szabályok. Tehát, hogyha korábban az volt a szokás, hogy mondjuk nem tudom, alkotmánybírónak nem ül be egy aktív politikus, a Fidesz ez nem érdekli. Ha eddig nem nagyon volt szokás az, hogy nem tudom, egy kormányközeli think tank vezetőjébe államtitkár lesz, hát most az lesz. Tehát, hogy ebből a szempontból a Fidesznek a káderpolitikában nincsenek ilyen konvencionális szabályok. Tehát, ha Orbán Viktor azt gondolja, hogy erre itt szükség van, akkor ebből így lesz valami. De egyébként önmagában, tehát szerintem érdekes ez a kormány, mert hogyha egy kicsit ilyen tehát trükkösen akarom bemutatni, és azt mondanám, hogy képzeljünk el egy kormányt, amiben a honvédelmi miniszter egy katona, az egészség, vagy az egészségügyi miniszter egy onkológus, akkor azt fogjuk mondani, hogy hát ez lehet, hogy ez a Trudeau kormány, hát milyen innovatív, hogy nem politikusok vannak benne, nem szakértők. Miközben láthatóan, ami még most nálunk történik, ott meg inkább ez a fajta fanyalgás van, szóval, hogy és nyilván persze a párhuzamokból szempontból persze nem korrekt, hogy nyilván egészen más egy rendesen váltó gazdaságban viszonylag kiegyenlített viszonyok között működő nyugati demokrácia, meg ez a magyar kicsit féloldalas, kicsit torzul lejtő pályában működő demokrácia, de hogy azért önmagában az, hogy egy katona ül be, szerintem a honvédelmi miniszter pozíciában, az nem feltétlenül rossz. Azt gondolom, hogy valószínűleg szükség van erre. Tehát, hogy arra a kérdésre, hogy miért kerül be annélkül, hogy várakozás lett volna, valószínűleg egy olyan típusú ember kell, aki ezt a típusú munkát el fogja tudni végezni. Elképzelhető, hogy egyébként ő csak erre szerződik. Tehát én simán el tudom képzelni, hogy ő ezt a munkát levezén, és aztán veszi a kalapját.
Mondjuk a kritikája abból a szempontból egy kicsit furcsa, hogy az előző 8 évben pedig ott volt vezérkari főnökként, kvázi saját magát is kritizálhatta ezzel. Ugye említetted Kásler professzor urat, beszéltünk itt Benkő Tiborról. Talán ugye a tárca nélküli miniszter Bártfai Mágár tünde, vagy Judit, most ezt nem fogom tudni megmondani. Nagyjából ennyire lesz központi szereplője szerintem ennek a kabinetnek. De hogy ez egy szakértői kormányhoz áll inkább közelebb, ez a Trudeau-i elképzelés, amit te is mondtál, vagy ez egy csinovnyi kormány lesz, mindenki Orbán Viktor ember, és valójában az összes tárcát Orbán Viktor irányítja.
Hát azért alapvetően, tehát Orbán Viktor kormánya azért már régóta Orbán Viktorról szól, ebben most sem nagyon lesz változás. Ugye Orbán Viktor próbálta szerintem kicsit olyan fura módon azt mondani, hogy ez egy ilyen kiegyensúlyozott kormány, mert fele-fele arányban vannak, nem is tudom, milyen fogalmat használ, talán politikusok és nem politikusok.
Civilek, valami, talán azt mondta, hét civilek.
Ami ugye az ő szóhasználatában, most én próbáltam dekódolni, ez mit jelent, hát valószínűleg a Fidesz pártagsággal rendelkező és nem rendelkező tagokat jelenti, de hát mondjuk a nem rendelkező tagság közé mondjuk sorolható Pintér Sándor is, akit mondjuk azért úgy nehéz lenne civilséggel vádolni, vagy a Paks miniszter is. Tehát ugye ebből a szempontból azért ebben ténylegesen civil emberek, vagy ténylegesen a Fidesztől független emberek, hogy nem nagyon vannak, sokkal inkább azért ez egy politikai reputációból felálló kormány, amivel egyébként szerintem semmi baj nincs. A kormány ez egy politikai testület, tehát hogy alapvetően a miniszterek politikusok, azzal semmi baj nincs. Az, hogy hogyan lett ez összeállítva, azt gondolom, hogy Káslernél is mintha úgy tűnne, hogy ez egy ilyen feladatra felvett ember. Tehát, hogy amikor Orbán Viktor felsorolt, hogy milyen feladatok vannak a következő 4 vagy 12 évben, erről majd még nyilván beszélünk, akkor azért úgy látszódott, hogy amit így kiemel az egészségügyből, az ugye az egészségmegőrzés és a megelőzés, ami mondjuk értelemszerűen köthető hozzá, de az, hogy egyébként ő egy olyan minisztériumnak az élén áll, ahol egyébként az egészségügy mellett az van számtalan másik tárca is, és hogy ő vajon ezekkel hogyan fog foglalkozni, azért ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy komoly kétségeink lehetnek. Tehát, hogyha ez egy szakmai alapon kiválasztott miniszter lenne, én azt gondolom, hogy akkor egy emberi erőforrás minisztériumot vezető miniszter, az a legalább személyben, vagy múltjában, vagy valamivel megtestesíteni azt az átfogó szemléletet, amiért ez a minisztérium létrejött, és akár megpróbálhatna jól is működtetni. Ezzel szemben az van, egy konkrét feladatra kinevezett ember van, ami számomra megint azt jelenti, hogy itt egy direkt célkijelölés van Orbán Viktor részéről, a minisztériumi struktúrát egy picit átalakította, nagyon nem, tehát ő most nem akart foglalkozni azzal, hogy legyen külön egészségügyi minisztérium, majd úgyis a miniszter azzal fog foglalkozni, amivel kell.
De akkor ez egy kvázi beismerés, hogy Orbán Viktor szerint sem működik megfelelően az egészségügy Magyarországon.
Ezt mondhatjuk beismerésnek. Ebből a szempontból egyébként, hogy Orbán Viktor már korábban is, hogy mondjam, ismerte be bizonyos esetekben azt, hogy egyébként, tehát ők ellenzéki interpellációra, azonnali kérdésre, volt, hogy ő válaszban elmondta, hogy igen, van még tennivaló az egészségügyben, tehát, hogy akár amikor a bérekről kérdezték, tehát mindig megvolt a kötelező kör, hogy hát soha annyit nem javult, mint az elmúlt 8 évben, soha nem voltak ilyen, nem tudom, rövidek a várólisták, de természetesen még van tennivaló. Tehát, hogy ebből a szempontból ezt, hogy mondjam, valamennyire ő elismerte, azt most az ellenzék ebből nem tudott profitálni, hogy ezzel nem jutott el a választókhoz, nyilván ennek ezernyi más oka van, de azt gondolom, hogy, tehát az, hogy az egészségügyben mondjuk minden rendben lenne, én azt gondolom, hogy ezt tényleg ezt még a fideszes politikusok sem hiszik el. Az, hogy mekkora lesz ez a változtatás, vagy mekkora, hogy mondjam, ez a régóta várt, halogatott egészségügyi reform, ez milyen mélységig fog eljutni, ezzel kapcsolatban azért mondjuk komoly kétségeim vannak, de az látszik, hogy a prioritás kijelölésénél a kormánynak vannak olyan észszerű, már-már szakpolitikai racionalitással is bíró elképzelései.
És nem érzünk ott egy maradvai gondolat elejéig, mint Kásler professzornál, nem érzünk ott egy ellentmondást, hogy a miniszteri meghallgatásán egyrészt ugye annyival lezavarta az oktatás kérdését, ami ugye szintén hozzátartozik, hogy az elmúlt 1100 év kultúráját, hagyományait szeretném megjelenteni a közoktatásban. Ez az egyik része a serpenyőnek, a másikban pedig ott van tényleg Palkovics miniszter úr, az Innovációs és Technológiai Minisztérium élén. Nincs egy ellentmondás itt?
Hát van, vagy hát én inkább azt mondanám, hogy az oktatás az egy folyamatosan mostoha gyerek volt az Orbán kormányzat alatt. Azt is mondhatnánk, hogy az oktatást érintő kérdéseknek egy jelentős része az nem is az MB-ben született meg, hanem az NGM-ben, és szerint Parag Lászlónak bizonyos szempontból több beleszólása volt abban, hogy hogyan alakul az oktatás, mint mondjuk nem tudom, Balogh miniszter úrnak, vagy akárkinek ott van a minisztériumban. Ebből a szempontból az oktatásnak ez a mostani gyerek sorsa, ez továbbra is szerintem fel fog maradni, sőt bizonyos szempontból még nehezebb sorsa lesz, mert most már nem csak az NGM-ből lesz egy ilyen szakképzést érintő nyomás, hanem lesz a Palkovics féle innovációs nyomás, tehát ha úgy tetszik, akkor ilyen két irányból is szerintem egy kicsit szét lesz szakítva az oktatás ügy. Biztos, hogy, vagy szinte biztosnak vehetjük, hogy Kásler miniszter úr nem fog az oktatással érdemben foglalkozni.
Attól függetlenül, hogy most 2022-ig szóló időszakról beszélünk-e, vagy tényleg 2030-ig a következő 12 évről, mert vannak ennek a kormánynak nagy maradói, Pintér Sándort említettük már, és azért mennyire furcsa az, hogy kvázi örülnünk kell Pintér Sándor maradásának, mert ugye az alternatíveként felmerült Kocsis Máté belügyminiszteri kinevezése azért tartogatott volna esetleges meglepetéseket. Mellette ott van ugye Rogán Antal, propagandaminiszter, Varga Mihály, akit Orbán Viktor is egy kiváló szakembernek nevezett, marad a pénzügyminisztérium élén. Ezek az emberek kvázi kijelölik azt, hogy itt van egyfajta folytatás az elmúlt 4 vagy 8 évnek. Nagy vonalaiban nem fog változni a kormányzás, én azt gondolom.
És semmilyen Zsoltot se. Felejtsük, aki szerintem szintén egy fontos alapköv ennek a kormánynak, mint a kisebbi koalíciós párt vezetője, ugyanahogy ezt szoktuk volt mondani. Hát nézd, az biztos, hogy van egy kontinuitás ebben az egész történetben, tehát hogy a Fidesz azért alapvetően mindig is épített arra, hogy ők nem egy ilyen 4 éves ciklusban gondolkodnak, hanem gyakorlatilag ez egy ilyen, tehát hogy amikor 2010-ben először hatalomra kerültek így a beleszható múlton belül, akkor is volt már egy ilyen 10 éves táv, tehát hogy a 10 éven belül 1 millió munkahely. Tehát hogy ők azért viszonylag ritkán beszéltek 4 éves ciklusokban, az mindig egy ilyen, hogy mondjam, az egy ilyen lebontott középtáv volt nekik. Tehát hogy ebből a szempontból szerintem ez valamennyire érthető. Rogánnak a maradása azt gondolom, hogy a választási eredmény után valamennyire egyértelmű, tehát hogy ez a választási eredmény, ez a propaganda minisztérium tevékenységet, amit ő ellátott, az messze menőkig 110%-ig visszaigazolta, tehát nem véletlen, hogy a választás követő ilyen első interjú, ami mondjuk ahonnan tudtunk bármit is a kormányzatról, azt mondjuk már Rogán adta, tehát nekem az volt egy ilyen fontos jelzés, hogy hogy az a szerepkört illetően az mondjuk egy Lázár, Gulyás típusú embernek lett volna szerintem az interjúhelyzete, de ez képest nem ők adták. Tehát hogy Rogának a szerepe ebből a szempontból szerintem az egy érthetően stabil pont. Ugye Varga Mihálynak nyilván ő a régi Fidesz felé is egy ilyen, nem tudom, megmaradt figura, még azért az, hogy ő párton vagy kormányzaton belül ugye mennyire tudja a saját akaratát érvényesíteni, vagy mennyire van ő benne, mint egy ilyen biztonsági szelep. Nekem ez mindig egy ilyen örök kérdőjel volt. Ugye láttuk azt, hogy néha azért ő megszólalt, hogy szerinte ez így nem jó gazdaságilag, nem racionális, nem tudom, még annak idején a boltzár kapcsán, költségvetési kérdésekben, de hogy úgy tűnik, hogy ő sosem lesz az, aki nyíltan fog konfrontálódni ezzel a rendszerrel, úgy néha úgy elmondja a kritikát, néha kicsit hangosabban, néha kevésbé hangosan, de hogy az ő szerepe ebből a szempontból, tehát tényleg a pénzügyminiszter, akire itt szükség van, mert hogy tehát Matolcsi, aki az unortodox zseni, és akkor ott van a konzervatív visszafogott, aki így visszarángatja ezt a rendszert az Origóhoz, és akkor ez Varga miniszter úr. De én azt gondolom, hogy ezek, hogy mondjam, tehát azért Orbán Viktornak, ha úgy veszük, szerencséje van, ha úgy veszük, akkor azért tudatos politikának az eredménye, hogy azért vannak olyan emberek, mint például Varga Mihály, akire ilyen szempontból lehet számítani.
Rogán Antónál azért érdemes azt a kérdést feltenni, hogy ez a 4 év egy folyamatos, és az előző 8 évet figyelemelve egy folyamatos kormányzás, vagy ez az előttünk álló 4 év nem több, mint egy 4 éves kampányciklusnak a folytatása?
Hát ugye ez egy kérdés, hogy egyáltalán van-e még olyan időszak, ami nem kampányidőszak Magyarországon. Közhelyszerűen szoktuk elmondani, hogy most már nem nagyon vannak kampánymentes időszakok.
Amerikára szoktuk azt mondani, hogy ott permanens kampány van. Magyarországra eddig azért nem volt annyira jellemző a menekült válságot megelőzőleg.
Szerintem akkor is azért már, tehát hogy folyamatosan csúszott össze az időszak, ami mondjuk tehát kampánymentes időszaknak volt tekinthető. Szerintem a végén az már tényleg az volt, hogy mondjuk nem tudom, egy augusztusi hónap volt az, ami egy ilyen kvázi uborka szezon volt, és aztán tényleg a migrációs válság, ami ugye pont nyáron jött, az aztán felülírta, azóta egyáltalán nincs. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően nem fog megváltozni, tehát hogy egyszerűen ennek a kormánynak érdeke az, hogy folyamatosan ebből a szempontból egy kampányhangulat legyen, folyamatosan legyen valami, ami az emberek felé mutatja azt, hogy itt egy ilyen permanens helyzet van, amiben csak a kormány tud igazából működni. Ráadásul ez az ellenzékre is folyamatosan nagyon nyomást helyez. Tehát arra az ellenzékre, akinek most neki nagyon nagy szüksége lenne arra, hogy kicsit így visszavonuljon, értékeljen, így rájöjjön arra, hogy hogyan tovább. Most ez az ellenzék gyakorlatilag 3 héttel a választás után már újra gyakorlatilag valamilyen szempontból egy ilyen rendszer szintű működést kell, hogy végezzem, mert parlament meghallgatásunk. Nyilván jönnek majd a különböző kétharmados törvények, alkotmány, alaptörvénymódosítás, és akkor itt így tovább. Szóval ebből a szempontból permanens lesz a kampány, ráadásul azáltal, hogy ugye Orbán Viktor folyamatosan készül az Európai Unió elleni háborúra, ez plusz egy frontot ad neki, az már most látszik, hogy az egyik eddig is fontos törésvonalnak használta az Európai Unióval való harcot, ez csak erősödni fog, tehát ha megint a parlamenti beszédére visszautalunk, akkor az, hogy a magyarok folyamatosan támadás alatt vannak, ez a narratíva, ez szerintem még erősebben benne volt ebben a beszédben, tehát ugye az a fajta, ez a fizikailag el fogunk tűnni narratíva, ez talán eddig kevésbé volt benne. És ez nyilván ráadásul egyszer egy ilyen migrációs, meg egyszer egy ilyen demográfiai narratíva, de hogy ez tényleg ez a 19. század népek tengere típusú. Tehát hogy ez is egy ilyen újdonság, de hogy ez is azt vetíti előre, hogy ez egy olyan téma, ami folyamatosan velünk tud lenni. Tehát ugye az Európai Unió migrációs nyomása, a demográfiai válság, ezek nem kampányszerűen jönnek elő, ezek nem úgy vannak, hogy szeptemberben, meg decemberben ezek a témák érdekesek, hanem hogy ezek folyamatosan hónapról hónapra velünk lévő ügyek.
És egy másik front, amit nem az, hogy megnyit a Fidesz, hanem továbbra is nyitva tart, ugye Rogán Antal mondta, hogy egy még szigorúbb stopsoros kerül majd a ház elé. Van még néhány perc műsoridőnk, beszéljünk az ellenzékről. A Jobbiknak új elnöke és elnöksége van, Schneider Tamás, ő a 90-es években egy egri skinhead vezér volt, de talán adjunk neki egy esélyt, hogy ezt a néppárti vonai irányzatot fogja továbbvinni. Illetve a másik ellenzéki párt, másik nagy ellenzéki párt, és akkor ezt tegyük idézőjelbe, vagy szedjük időletán, nem is tudom, az MSZP tisztítás előtt áll. Most jött hír az LMP-ről, hogy a női társelnöki poszt mellett ugye a férfi társelnökre is csak egy jelentkező van. Tényleg nincs idő, ahogy te is mondtad, nincs idő helyzetértékelésre. Egy folyamatos Fidesz-szel szembeni meghatározás mellett kell valahogy újjáépítenie maguknak, magukat ezeknek a pártoknak. Úgyhogy ugye a héten derült az ki, hogy az MSZP-n belül már attól tartanak, hogy vidéken fel fog jönni rájuk a Momentum, szóval hogy ilyen ellenségképpel kell megküzdeni egy közel 30 éves pártnak, hogy egy két éve létező csoport felszámolja őket vidéken. Lehet így építkezni?
Hát nyilván nehéz így építkezni. Ugye kezdjük akkor az MSZP-vel, ugye ez a levél, ugye ez egy ilyen, az MSZP egy bizonyos érdekcsoportjához köthető oldalon megjelent, egyébként nem széles körben ismert talán sporttagozat, nem tudom pontosan milyen tagozatnak az értékelése volt, hát ez valamennyire kezeljük a helyén, de kétségtelen, hogy azt mutatja, hogy a párton belül vannak egyébként ilyen hangok is. Simán egyébként elképzelhető, hogy vannak olyan vidéki szervezetek, ahol egyébként helyben ez történik, de azért, hogyha most viccen kívül a Momentumnak, meg mondjuk az MSZP-nek a vidéki eredményét egymás mellé tesszük, akkor azért én azt gondolom, hogy talán ez nem egy reális veszély. De az kétségtelen, hogy egy lendületben lévő új politikai erő és egy teljesen egyértelműen leszállóákban lévő régi politikai erőnek tehát ugye ez a két-két történet zajlik a szemünk előtt, tehát nyilvánvalóan nem lehetnek nyugodtak az MSZP-ben a választási eredményt és azt követő időszakot illetően. Az, hogy mi fog történni, tehát hogy én azt gondolom, hogy a minden párt most valamennyire az ellenzéki munkának a megújításán fog valamennyire gondolkodni. Egyszerűen ez egy belső és külső kényszer. Ők is érzik, hogy nem lehet ugyanazt játszani, amit az elmúlt 8 évben, még akkor is, hogy egyébként ezekben voltak sikerek. Én azt gondolom, hogy amikor az utcán tüntető tízezrek, százezer ember egyébként azt mondja, hogy a parlamenti politizálásnak nincs értelme, azt hiszem, az egy kicsit túlzás, tehát azért a parlamenten belüli ellenzék elért olyan sikereket az alkotmánybíróságon keresztül, különböző törvényjavaslatokkal, de kétségtelen, hogy a szavazói frusztráció az maximálisan megérthető. Szóval azt gondolom, hogy szerintem mind a három párt, vagy mind a három általában említett párt azon fog gondolkodni, hogy hogyan lehet a parlamenten kívüli szervezeti erőt felmutatni, vagy szervezeti építésbe fogni. Ugye ebből a szempontból három valamennyire különböző helyzetben lévő pártról van szó. Ugye van az MSZP, akinek régen volt, egyre kevésbé van vidéki tagszervezete, gyakorlatilag kiszorult a magyar vidék nagy részéről, de még gondolkodhat abban, hogy de hát azért valakik ott vannak, tehát hogy nem tűnt el, nem biztos, hogy eltűnt nyomtalanul, csak mondjuk visszavonult, nem tudom, tehát hogy őket kell megszólítani. Ami egyébként szerintem egy fontos meg az MSZP részéről, hogy az a fajta nyomás, félelem, ami folyamatosan a DK részéről érkezett, és ugye erről is lehetett olvasni, hogy ott az volt egy korábbi félelem, tehát mielőtt attól féltek volna, hogy a Momentum felszántja őket, azelőtt a DK-tól féltek. Ugye ebből a szempontból hát a DK vidéken nem szerepelt jól szintén, sőt még rosszabbul szerepelt, mint az MSZP, tehát ebből a szempontból az, hogy vidéken mi fog történni, én azt gondolom egyébként, hogy valahogy ez a két párt egyfajta, tehát az a koordináció, amit láttunk a választásokon, az valamennyire szervezeti formában is működni fog. Tehát itt van az MSZP-nek egy ilyen problémája, ráadásul ugye nekik úgy kell választani tényleg elnököt, hogy mondjam, most már tényleg azok a jelentkezők vannak, akik eddig nem voltak, mert hogy nem vállaltak pozíciót, de hogy hát azt gondolom, hogy sem mondjuk Tóth Bertalan, sem Kunhalmi Ágnesre nem gondoltunk volna mondjuk két évvel ezelőtt, hogy ők lesznek két év múlva az MSZP elnökei, vagy elnöke. Ugye a Jobbiknál nyilván, hogy mondjam, a Jobbiknak a helyzete az ugye nagyon fura kettősség van benne, mert végre elérték azt, hogy ők lettek az ellenzék legnagyobb pártja, megkérdőjelezhetetlenül, tehát mind szavazatszám, mind a baloldali ellenzék összeadott szavazatszámát tekintve egyébként legjobban szerepeltek, vidéken mindenhol, szinte mindenhol bejöttek második helyre, csak hogy közben meg hát látszik ez a Vona Gábornak az a problémája, hogy ő viszont most már, aki az arca volt ennek a néppártosodásnak, ő nincs, hogyan lehet ezt az űrt betölteni. Erről nyilván lehetne egy külön adást is. Én azt gondolom, hogy egyszerűen ezen a ponton időt kell adnunk annak, hogy kiderüljön, hogy a Jobbik milyen politizást fog végrehajtani. Nekem úgy tűnt, hogy senki, tehát hogy nem azzal kampányoltak, hogy most akkor itt szembe menni a vonai örökséggel, Nyilván azért érzik azt, hogy ez egy jó elrugaszkodási bázis, ez a több mint 1 millió szavazat. Tehát nekik igazából nem érdemes szerintem ezen a ponton visszafordulni. És akkor az LMP kérdése, az meg, hát igen, az annyit tudunk, hogy nem lesz kihívója sem Szélberendetnek a női társadalmoknak, sem Keresztes Lórának a férfi társadalmoknak, de hogy ebből a szempontból itt lesz egy társadalmokváltás. Az LMP-nél nyilván a legfontosabb kérdés egyébként szintén ez a szervezeti, ez a vidéki megerősödés kérdés, illetve hát az egész ilyen szövetségi politikának az újragondolása, tehát hogy az a fajta, kivel együttműködni, kivel nem együttműködni, ami mondjuk a választási kampány utolsó egy hónapjában nem mindig követhető módon alakult, ezt nyilvánvalóan a párton belül is rendezni kell, és kell egy ilyen világos irányvonalat. De alapvetően én azt gondolom, hogy mind a három párt esetén, hogyha azt akarjuk figyelni, hogy hol tart ez a három párt, akkor ezt a két metszetet érdemes nézni, hogy szervezetileg hogy állnak, milyen olyan intézkedéseik, lépéseik, elgondolásaik vannak, amik a vidéki szervezetnek a megerősítését célozzák, illetve hogyan alakul az egész összefogás, együttműködés, vita, álláspont, akár egymással kapcsolatban, akár új szereplőkkel kapcsolatban.
Gyors kérdés, és ha lehet, akkor egy gyors válasz. Nyakunkon a Józsefvárosi időközi választás. Ott részben a hódmezővásárhelyi modellt próbálják továbbvinni a felek. Azzal a különbséggel, hogy még Márki-Zay Pétert bevallottan a Jobbik találta ki, és úgy álltak be mögé a többi politikai szereplő, úgy állt be mögé a többi párt. Addig a Józsefvárosi jelölt mögé, ő egy baloldali jelölt, a Jobbik saját indulót fog megnevezni, még nem tudjuk, hogy ez az ember kicsoda. Lehet-e ez az ellenzék együttműködés egy recept, egy sikeres recept a Fidesz leváltására? Lesznek még a Józsefvárosin túl is időközi választások?
Szerintem annyiban recept lehet, hogy a Jobbikon túli ellenzék szerintem újra és újra meg fog állapodni egy közös jelöltben, tehát ebben a szempontból szerintem hasonlóság lesz. Az igazi kérdés az, hogy sikerül-e a Jobbikot is belevenni ebbe a történetbe, mert nyilvánvalóan ilyen a hódmezővásárhelyi modellhez azért kellett a Jobbiknak a jelenléte is. Az, hogy ennek az eredménye mi lesz, szerintem ez megint egy kicsit majd az fog választ adni a te kérdésedre. Tehát, hogyha ez egy sikeres modell lesz, akkor az meg fogja erősíteni azokat, akik azt mondják, hogy ez a Jobbik nélkül is lehetséges. Ha egy olyan eredmény születik, hogy hát ha Jobbikkal összematekozva egyébként összejött volna, akkor az a narratíva fog megerősödni, és hát szerintem benne van a pakliban az, hogy ez egy sima vereség lesz. Tehát, hogy nyilván a kerület, egy kerületi választás az mindig speciális, egy alpolgármesternek eleve van egy ilyen megerősített kihívó szerepe. Az, hogy egy olyan kerületben, ahol mondjuk a hajléktalan ügyben magát erősen exponáló Kocsis Máté utódját keresik, akit egyébként óriási többsége újra választottak vele, szemben egy ilyen ügyben egy másik álláspontot képviselő baloldali embert indítanak, szerintem ez egy érdekes elképzelés. Az, hogy a Jobbiknak egyébként lesz egy saját jelöltje, simán lehet, hogy mondjuk Budapesten lesz akkora mértékű átszavazás, ami egyébként segíteni fog ezt a baloldali jelöltet. Az eredmény után fog szerintem alakulni a narratíva.
Ráadásul úgy, hogy a másik kerületi választás, ugye Hajdú képviselő úr, DK-s polgármester volt, az csak a nagyobb esélye lesz a baloldali ellenzéknek megőrizni ezt a pozíciót, mint egy fideszes Felegvárnak számító Józsefvárost bevenni. Én Reiner Rolandnak köszönöm szépen, az Integrity Lab kutatás vezetőjét hallottuk.
Köszönöm szépen.